Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa? Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra? Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsájtunk? Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk? Minden álmunk. Virágok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesem, világ sincsen, de sem majd már, miért hagytuk, hogy így legyen. Világok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesem, világ sincsen, de sem vagy már, nem ad választ ma senki sem. Mondja, hogy ez jó így, el ne hidd, hogy minden rendben, bárki szédít. El ne hidd, hogy megváltoztunk ezért szóra, el ne hidd, hogy nyílik még a sárga rózsa. Virág sincsen, te sem vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen. Virágok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesen. Virág sincsen, te sem vagy már, nem ad választ ma senki sem.
Egyre tovább élünk, ami azt gondolom, hogy egy fantasztikusan jó dolog, de azt, hogy hogyan ér véget az életünk, milyenek lesznek az utolsó éveink, hát az egyáltalán nem mindegy. A demencia jelenleg az egyik legnagyobb társadalmi probléma, és több mint 55 millió embert érint világszerte. Azt mondják a kutatók, hogy ha nem sikerül valamit változtatnunk az életmódunkon, vagy valami gyógymódot találni, akkor gyakorlatilag minden ma született harmadik ember demenciában fog meghalni, ami azért rettenetesen ijesztő. Szóval mi az, amit lehet tenni? Mitől függ az, hogy egyáltalán ez a betegség elhatalmasodik-e rajtunk, illetve mit lehet tenni ez ellen? Erről kérdezem dr. Bohács Krisztinát, kognitív képességek fejlesztésével foglalkozó intelligencia kutatót, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjét. Szeretettel köszöntöm.
Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
Ugye a demenciáról beszélünk, de hát a demencia az egy ilyen átfogó fogalom. Tulajdonképpen mit értünk ez alatt, mielőtt elkezdjük a beszélgetést?
Igen, más a kedves, a kérdés nagyon jó, ugyanis nem itt indul a dolog, és hát a megoldás sem itt indul, amikor már ugye demenciáról és különböző stádiumú demenciákról beszélünk. Menjünk oda-vissza, hogy úgy szoktuk hívni az 50. életéves kort, és az 50 plusz, így is jelzi az irodalom. Tehát ez azért lehet 60 éves kor, lehet már 48, lehet 52, tehát kinél hogyan alakul ez. Ezt szoktuk úgy hívni, hogy tulajdonképpen ez a fajta silver age, vagy hát ez az, amikor ezüstösödni is elkezdünk, tehát azért is nevezik így, mert valóban itt már azért az őszülés megindul, és hát ugye Itt már az agynak egyfajta természetes idősödéséről, öregedéséről beszélhetünk. Nehezebben találjuk a szavakat, lehet, hogy a kulcscsomónkat keressük, naponta akár többször is, jobban át kell szerveznünk, meg kell szerveznünk a napi rendünket, nehezebben viseljük kicsit a változásokat, hamarabb elfáradunk, fizikailag is lehet, hogy mentálisan sem bírunk már annyit. És hát óvatosan nyitom ki, mert ez a téma nagyon messzire vezet, de a stressztűrő képességünk sem a régi már, és ugyanazok az ingerek, ugyanazok a stresszorok fokozottabb reakciókat váltanak ki belőlünk. Tehát összefoglalóan azt tudnám mondani, hogy itt indul az az öregedés, amelyre nagyon-nagyon oda kell figyelnünk. Vannak olyan személyek, akár hölgyek, akár urak, akik már 42 évesen is hasonló tünetekkel keresnek bennünket. Ugye itt látni kell, hogy a 40. életéves korban van, hogyha elképzeljük grafikonon mondjuk azt, hogy a figyelmi képességeink milyenek, elképzeljük egy grafikonon azt, hogy milyenek mondjuk a memória képességeink, tehát akár a munkamemóriánk, akár a hosszú távú memóriánk, tehát itt minden a beszédértésünk is elkezd lefelé menni. A képességeink, ezt kevesen tudják, de alapvetően a 25. életéves korunkban vannak a csúcson, valahogy e körül, és a 40. életéves korban kezd el ez a görbe eléggé dinamikusan lefelé menni. Na most itt, hogy az 50 éves korosztályunkon túl különös agyi betegségek, hát ide soroljuk már a minimális kognitív károsodást, ugye angolul azt mondjuk, hogy MCI, amely alapvetően nem minősül még nagyon betegségnek, de azért ez egy fokozottabb mértéke ezeknek a tüneteknek, amelyeket itt elsoroltam. Hogy ez az MCI van-e vagy nincs, tehát azért ott ijesztőbb már ezeknek a mérete, fokozata, de az egyénnek a hétköznapjaiba még igazából az életvitelt nem befolyásolják ezek a felejtések, ezek a memória kihagyások, ezek a koncentrációs nehézségek olyan mértékben, hogy azt mondjuk, hogy ez nagyon-nagyon kóros lenne. Viszont mégis izgulunk, amikor egy MCI-t látunk, mert hát 20-30%-a is az MCI-ben érintett betegeknek sajnos tovább megy, tovább progrediálódik ez az állapot, és akkor beköszönt ez a demenciának az előszobája. Na most a demenciák, több esetben beszélünk róluk, több fajtájukat ismerjük. Ugye ott már az a helyzet, hogy mindegy, hogy egy ilyen frontotemporális, vagy Alzheimer-kor, vagy Lewy, vagy sokfajta altípusa van ezeknek, az Alzheimer egy közülük, de mivel az előfordulási aránya nagyon magas, tehát ha az MCI-ből továbbfejlődik valamilyen demencia irányában egy kliens, akkor 60-70%-a a klienseknek azért az Alzheimer az, ami a leggyakoribb. Ezért szinte elkezdte szinonímaként a népesség használni az Alzheimer kórt a demenciákra, de ez egy altípusa a demenciáknak. Nos, hát ugye azt mondjuk, hogy különböző stádiumok vannak, és azért mondtuk a legelején azt, hogy a megoldás az már 50 éves kor körül kezdődik, mert igazából a prevenció az, amiben akár neurológusok, akár agysebészek, akár kognitív tudománnyal foglalkozók hisznek, ugyanis amikor már ugye egy mondjuk 6-7-es stádiumú demencia van, hát ott már nem tudunk mit csinálni. Amit a kutatások mutatnak, és akkor a kérdésére nagyon specifikusan fogok most válaszolni, hogy mit lehet tenni. Alapvetően vannak gyógyszerek, amelyeket ugye ezzel foglalkozó szakrendeléseken kaphatnak a betegek, akiknél valóban már bebizonyosodott az, hogy demenciáról van szó. De önmagában azt látjuk az irodalmakból, a kutatásokból, hogy önmagában csak ezekkel a medikai szerekkel való kezelés hát nagyon-nagyon korlátozott mértékű. Sokszor azért is teszik le egyik vagy másik gyógyszert a kliensek, mert a mellékhatásoktól elkezdenek szenvedni, amely hát akár banális is lehet, tehát nem tudom, fokozottabb gyomorsav termelés, és egyszerűen nem tud vele élni. Hogy bármilyen más hasonló mellékhatás, hányinger, rémelgi és egyéb, és hát azt mondja, hogy ő ezt képtelen így folytatni. És hát azért el kell, szóval minden egyes gyógyszerrel kapcsolatban az a helyzet, hogy azért azt le kell nyelni, azért abból, hogyha 3-4 fajta is van, azért már az megterhelő. Szóval azért állandóan ilyen mellékhatásokkal, fájdalmakkal élni nem biztos, hogy annyira jó. És szóval nem egyszerű. Illetve hát azért a hatásukról is bebizonyosodik, hogy korlátozott mértékű. És ezért nagyon fontos, hogy a prevencióra és egy holisztikus, tehát ez alatt azt értjük, hogy az egész életet átfogó változtatásra van szükség. Meg kell változtatni a testmozgásnak a mértékét. Hát itt bizony azt mondják a kutatások, hogy minimum heti 3 óra, tisztán, tehát ez nettó, tehát gramra, időre mérni kell, hogy mennyit sportoltam. Akár a biciklizéstől, az úszáson keresztül, de mindenképpen olyan sportok kellenek, ahol egy kicsit megemelkedik a pulzusszám és 140 fölé megy, és a levegővétel, tehát hogy oxigénnal ellássuk a szervezetet, ez nagyon fontos. Emellé legalább ugyanilyen fontos, hogy kognitív stimulációban kell az illetőnek részesednie, és ez igazából az én szakmám, vagy a mi szakmán, kognitív tudománnyal foglalkozóké. Tehát óriási jelentősége van annak a nagyon régi elvnek, amit hepszipotézisnek is nevezünk, hogy use it or lose it, tehát vagy használod, vagy elveszíted. Igen, és mentális gyakorlatoknak a sorozata alá kell vessük a drága klienset ahhoz, hogy igenis az a szólehívás, az a logikai művelet, az az összehasonlítás, az a következtetés, tehát mentális műveletekben nagyon-nagyon gazdag, akár hangzókkal, idegen hangzókkal is átítatott metronómmal végzett munká történik, és akkor, hogyha használja az illető azt a word retrieval, azt a szólehívási képességét, ha igenis rosszul fér ahhoz a lexikonhoz, ami az agyban van, ez a képletes lexikon, akkor igenis onnan tudjon tartalmakat lehívni. Nagyon fontos, hogy a beszédértése is jó maradjon. Szóval azt mutatja a kutatás, hogy minimum egy ilyen 6 hónapos, hát változó, van, akinek ez egy 3 hónap elegendő, van, amikor ez egy 6 hónapig is eltart, egy ilyen szisztematikusan és lehelet finoman felépített, nyilván a mentális fejlődésünknek, állapotunknak is van egy szerveződése, és itt egy nagyon pontos mérés után nagyon jól lokalizálni tudjuk azt, hogy magát ezeket az úgynevezett mentális tréningeket, kognitív stimulációkat hogyan kell illeszteni a kliensnek az egyéni állapotához. És akkor nyilván olyan dolog történik, mint egy edzőteremben, vagy mint egy gyógytornásznál, hogy nagyon szisztematikusan rádolgozunk nyilván azokra, most idézőjelben mondom, agyi izomzatokra, amelyek ugye hát pusztulásnak indultak, vagy látszik, hogy nem működnek jól, és akkor gyönyörűen, mivel az agy sokkal rugalmasabb, mint az izmaink, vissza lehet építeni ezeket az agyi képességeket. Vissza kell építeni jellemzően a munkamemória indul leginkább romlásnak, és hát nagyon-nagyon sok olyan finom memória gyakorlat van, amelyel ezt kordában lehet tartani. És akkor itt jön a nagy kérdés, hogy hát igen, a mozgás, a kognitív stimuláció és a táplálkozás megváltoztatása mellett, tehát ez alatt meg azt értjük, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy egy mediterrán diéta történjék, nagyon-nagyon sok zöldség és gyümölcs fogyasztással, és a szénhidrátokat, a cukrokat nagyon-nagyon mellőzni kell. Nagyon sok orvos kollégám egyenesen fogalmazik, sokan azt is gondolják, hogy tulajdonképpen az Alzheimer-kór, hát ezek a neuronok közötti, ugye van egy mielinizáció, ez egy ilyen kocsonyás anyag, és akkor ebben ugye szerotonin, dopamin, nagyon jó anyagok tudnak, endorfin tudnak ugye szaladozni, de hát ugye amikor demenciás megbetegedések vannak, akkor itt ilyen különböző gyulladásos anyagok, ilyen plaques, ugye így nevezik angolul, ilyen dolgok futkorásznak, és hát tulajdonképpen úgy fogalmaznak, hogy ezek a megbetegedések, civilizációs megbetegedések, a kardiovaszkuláris és cukorbetegség típusoknak az egyenes következményei. Tehát, hogy hogy alapvetően a táplálkozást is olyan irányba kell megváltoztatni, hogy az egészséges legyen, és vitaminban, ásványi anyagokban jó legyen, és gyulladást csökkentő hatása legyen a tápláléknak, amit beviszünk. Tehát alapvetően a sport, a kognitív stimuláció, a táplálkozás, esetlegesen bizonyos, nagyon célzottan felírt táplálékkiegészítőknek a használata, és hát maga a gyógyszeres kezelés együttese biztosíthatja azt, hogy ha már egy ilyen demenciatípus ki is alakult, akkor az lehetőleg minél jobban toljuk annak a lefutását, minél jobban késleltessük ezt a fajta hanyatló, kognitív hanyatló állapotot. És akkor meg szokták tőlem kérdezni a kliensek, meg az idős nyugdíjas párok, akik bejönnek hozzánk, hogy na de hát, hogy akkor meg lehet-e gyógyítani a demenciát, vagy visszafordítható-e, vagy hogy is állunk ezzel. Hát nekünk ugye nagyon fontos, hogy mindig nagyon pontos kutatásra támaszkodott választ adjunk. Vannak arra nézve kutatások, ezek sokszor mondjuk ilyen kognitív centrumok, tanulási központok és ilyen hát tulajdonképpen kognitív tudománnyal foglalkozó centrumok, nagyon gyakran kórházak, magánkórházak közötti együttműködésből fakadnak, amikor X számú, mit tudom én, 200 fő, 20 fő, 50 fő, 400 fő, tehát ezek ilyen, nem ilyen hatalmas nagy mintákon elvégzett kutatások még, de egyre több olyan irodalom lát napvilágot, ahol láthatjuk, hogy tulajdonképpen, ha egy ilyen kombinált kezelést kap az illető, akkor a közepes szintű, úgy mondjuk, hogy ilyen moderate, moderately severe, tehát még talán a jó, erős, közepes, tehát ez egyébként az ötös szintnek felel meg, az vissza tud azért fordulni egy ilyen enyhe szintű mild demenciába, és a mild, enyhe típusú fokozatokból meg gyakran van olyan eset, hogy visszafordul tulajdonképpen egy tünetmentes állapotba. Tehát azt így nem mondhatjuk ki, hogy most ezekkel az elsorolt intézkedésekkel, változtatásokkal, most, hogy gyógyítható a demencia, tehát ilyen nagyon nagy szavakat nem tudunk azért mondani, viszont ideje korán meg kell kezdeni a prevenciót, tehát akár 20-30 éves korban is, 40 éves korban is már váltani, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy nem szabad, hogy a kardiovaszkuláris betegségek, cukorbetegség kialakuljon, hogyha ezeket el tudnánk kerülni, akkor bizonyos, hogy ezt a hát meglehetősen a korunk kultúrájához kötődő agyi öregedéssel, kognitív hanyatlással álló megbetegedéseket teljesen el tudnánk kerülni. Vannak a világban olyan pontok, ahol annyira jó a táplálkozás, és ez a kognitív stimuláció is valahogy annyira benne van az életbe, hogy én most szándékosan nem a kék zóna, és nem ezeket a pontokat említeném, hanem említek egy nagyon régi kutatást, de valóban nekem engem mindig nagyon lelkesít. Az a tanulmánynak és ennek a kutatási sornak a címe, hogy The Nam Study, az a pálca tanulmány, és el kell képzelni egy nagyon érdekes dolgot. Kanadában egy apáca zárdában, hát megfigyelték a kutatók, hogy egy nagyon érdekes dolog történik. Rengeteg a 103, meg 104, meg 105 éves apáca néni, és nem értik, hogy szellemileg teljesen frissek, és szinte csak elalvás után költöznek a mennyországba, a más világra, és hát nem értették, és megvizsgálták őket, és hát nagyon érdekes dolog. Látszott, hogy a napi rendjükben az a fajta elmélkedés, imádság, kontempláció, tehát már ilyen meditatív, de imával átfűlt állapot, az értelmes élet, az, hogy minden nap az imák után ők tanítani kimentek, mindegy, hogy hány évesek voltak, de óvodákba jártak, egy ilyen tanítórendről van szó, olvasni kellett, nyelveket kellett a napi rendjükben tanulni, mindegy, hány évesek voltak, kártyajáték együttesen, táncoltak együtt, tehát tulajdonképpen egy ilyen szerető társadalmi, szerető mikroközegben végzett kognitív stimulációk, amelyeket sokszor együttesen is végeztek, és hát ez az olvasottság, az olvasás, a nyelvtanulás, ezek borzasztó jónak bizonyultak. Nagyon sokuk odaadta az agyát a haláluk után egy ilyen metszet készítésére, és a kutatók legnagyobb megkönnyedésére tele volt lézióval ezeknek a néliknek az agya. Tehát a demenciák, Alzheimer-kor, meg ilyen agyi elmesedéseknek a tünetei fizikálisan egyértelműen ordítottak a szkenekről, tehát látszottak. Viszont nagyon érdekes, hogy a nénik semmifajta tünetét ezeknek nem mutatták. Teljes szellemi frissességben éltek. Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó példa lehet arra, hogy táplálkozással, értelmes élettel, szerető családi kapcsolatokkal, és nagyon-nagyon erős intellektuális stimulációval is elkerülhetőek ezek a betegségek.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk dr. Bohács Krisztina, a kognitív képességek fejlesztésével foglalkozó intelligenciakutató és a Gemtanulási Központ szakmai vezetője, és azt gondolom, hogy nagyon sok embernek egyrészt adott útmutatást, másrészt pedig reményt, hogy még bőven visszafordítható, hogyha időben észreveszünk, hogy mi a probléma. Köszönöm, hogy
nagyon
itt volt.
Nagyon szépen köszönöm.
I found a love for me, but darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're old in mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere, e sussurrando ho detto: tu stasera, vedi, sei perfetta per me. Dentro la nostra
bocca, ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me.
Egész időben már 50 éve működik a Magyar Örökségdíjas Gyergyószárhegyi Művésztelep, és ez már a nemzetközi szinten is fogalommá vált. A 70-es évek közepén a román kommunista diktatúra időszakában nagybányai hagyományok mentén szervezték meg az első művésztáborokat, ahol a szállásra és az alkotásra egy ferences kolostorban adódott lehetőség. És hát azóta is tart folyamatosan, évről évre látogatnak a művészek Szárhegyre. A műcsarnokban most Szárhegy 50 kortárs Angzix néven nyílt kiállítás, amelyik bemutatja ezt az elmúlt 50 évet, amely alatt 976 alkotó fordult meg Szárhegyen. És ezek közül most 64-en fognak bemutatkozni, tehát a kiállítás, amit most április 27-eig láthatnak a műcsarnokban látogató, ennek a 64 alkotónak a műveit mutatja be Szárhegyről. Erről a kiállításról, meg Szárhegyről Fazakas Réka kurátorral beszélgetett.
A szárhegyi művésztelepnek a története furcsa mód egy ferences rendi kolostorhoz kapcsolódik, és egy plébánoshoz, az 1970-es évek elején járunk, aki azt javasolja, hogy legyen itt egy művésztelep. Ez nagyon sok kérdést vet föl, úgyhogy kérlek, hogy egy picit határoljuk be, hogy földrajzilag hol vagyunk, és hogy Románia történelmében melyik korszakban járunk, szóval azért nem mindegy, hogy ezt helyre rakjuk, mert a művésztelep létrejöttének pillanata, és mindaz, ami utána történik vele, és máig tart, abban nagyon nagy szerepe van, hogy milyen fordulópontok jönnek aztán később.
Így van. Gyergyószárhegyen történik ez a művésztelep, amely Erdély szívében található, a Gyergyói medencében. Egy fantasztikus táj, ugye körülöleli az erdő, és fantasztikus adottságai vannak, természeti adottságai, és mondhatjuk úgy, hogy történelmi adottságai is, hiszen Bethlen Gábor itt nevelkedett gyermekként, ugye az egyik legjelentősebb erdélyi fejedelem, úgyhogy a múltba tekintve is nagyon nagy hagyományú ez a település. Noha egy pici, apró falu. Ugye mai napig jellemzően magyarok lakják, vannak természetesen románok is. Ez jellemző az erdélyi területekre, és különösen a kisfalvakra, hiszen a nagyobb városokban egyre több a román. Én magam is megfordultam itt, úgyhogy ezt személyesen is alá tudom támasztani, hogy akármilyen boltba, akár az utcára kimentünk, vagy bárkivel kommunikáltunk, mindenki magyarul válaszolt, és azok is, ugye ez tipikusan Erdélyre jellemző, hogy azok is, akik románok, tudnak magyarul, hiszen itt a többség magyar. De ugye vissza a történetiségre, tehát 1970-es évek közepén, 74-ben indították el az első művésztáborokat, itt Gyergyószárhegyen. Ugye ez még a szigorú Ceausescu diktatúra időszakában történt, amikor etnikailag is nagyon meg volt szűrve, és politikailag is, tehát cenzúra volt az alkotásra és mindenre, természetesen a vallásra is, és pont ezért különleges az, amit mondtál, hogy itt az alkotás és a szállás is egy ferences kolostorban zajlott, és fontos ennek az atyának is a szerepe, akinek a beceneve a Turbó atya volt, egyébként most hirtelen nem, mint ez András, valamilyen András atya volt, már ő nem él, de ez a Turbó atya, ez ráragadt, és mai napig az, aki régen volt ott Szárhegyen, megkérdezi, hogy Turbó atyáról hallottam-e, hát én nem találkoztam már vele, de ő valóban volt egy trabantja, és nagyon gyorsan száguldozott, és ezért ragadt rá a Turbó atya név, és ő volt az, aki ezt életre hívta, illetve három másik fontos személy, akik közül ketten képzőművészek, és egy pedig újságíró. Márton Árpád és Gál András volt az a két alapító festőművész, képzőművész, akik elindították a művésztelepet. Még Zöld Lajos volt, aki újságíróként az egész művésztelepet elindította, és ugye akkoriban a határok zártsága és a diktatúra miatt csak Romániából érkezhettek ide, ugye a romániai magyarok és a romániai románok. A Barátság volt a művésztelep neve, és ez